A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Minden kedves testvérünknek áldott békés a lelki ajándékokkal teljes ünnepnapokat kívánunk az Úr nevében. Énekeljük testvéreim, kezdőénekként énekeskönyvünk 200. énekét, a 200-as számú éneket énekeljük karácsony ünnepében. Testvéreim, a karácsonyi történetet Lukács evangéliuma második részének az első verseiből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, és íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felül kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében. Amikor pedig a Mózes törvénye szerinti tisztulás napjai leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy az Úr törvényében előírt áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét vagy 2 galambfiókát. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek. Karjaiba vette őt. Istenek egyelme tegye bennünk áldottá ezt az örömhírt, hogy befogadva azt teremhessük a lélek által annak minden jó gyümölcsét. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy adtad számunkra a földet, és adtad számunkra az eget. Adtad számunkra az elérhető és megfogható dolgokat, de adtad számunkra azokat a dolgokat is, amelyeken éppen úgy elcsodálkozunk ma, ahogyan elcsodálkoztak 2000 évvel ezelőtt, mindazok, akiket megszólítottál. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy így vonhatja be, így burkolhatja be a te ölelésed a mi egész életünket. Ezt az ölelést sokszor nem látjuk, de tapasztaljuk, és tudjuk, hogy ezrek és milliók tapasztalják, és tudjuk, hogy annak a valóságát te magad biztosítod a mi számunkra. Segíts azért, mennyi édesatyánk, ilyen lényekként élni a földön, ilyen emberekként, mint akik tudjuk, hogy valóban a földön járunk, de arcunkkal az ég felé nézünk. Soha ne felejtsük el ezt a kettős meghatározásunkat. Te előtted állunk, mennyi édesatyánk, a hátunk mögött lévő esztendő minden nehézségével, örömével és bánatával, bűnével vagy erényével, amit a te kegyedmedből megcselekedhettünk. Olyan felfoghatatlan az, hogy a te kegyelmes ítéleted, döntésed alapján mi mindig tiszta lappal indulhatunk. Mindig elhihetjük bűneink bocsánatát, és elhihetjük az örök életet. És mint örökké valóságra rendelt emberek felállhatunk nyomorúságainkból, hogy ismételten erőt kérjünk ahhoz, hogy a te dicsőségedre éljünk. Segíts a te dicsőségedre élnünk ezen az ünnepen is, és segíts most úgy meghallanunk a te beszédedet, a te üzenetedet, hogy az valóban lelki táplálék lehessen mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy az imádkozók serege éppen úgy körülvesz bennünket ezen a napon szerte a világon, ahogy körülvették az angyali seregek ott és akkor a pásztorokat. Légy jelen, feltámadott Urunk, szent lelkeddel, áld meg közösségünket a Te nevedért. Amen. Isten igének a meghallgatására készülve a 438-as számú énekünket énekeljük. 438-as éneket, annak mindhárom szakaszát. Az első vers így kezdődik: Hald, mint zeng az egész ég. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, melyben az ő üzenete szól mi hozzánk. Az előbb elhangzott igerész folytatásából, azaz Lukács evangéliuma második részének a 28. és a következő verseiből. Hogy a nevezett helyen tehát Lukács evangéliuma második részének 28. és a következő verseiben miképpen szól hozzánk Isten igéje, hallgassuk meg ahhoz méltó figyelemmel. Simeon a karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának, az anyjának, íme, ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. A te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Szeretett testvéreim, úgy olvastam készülés során ezt az ige szakaszt, mint amelyik arra hívja föl a figyelmünket nekünk karácsonyt ünneplő gyülekezetnek, hogy négy dolgot nehéz nekünk elhinnünk. Nehéz elhinnünk azt, hogy Isten éppen velünk, személyesen, név szerint, egyenként akarhat valamit. Nem azt nehéz elhinni sokaknak, hogy van Isten, hanem hogy ő velem valamilyen közös programot akar indítani. Ez az első nehézség. Aztán nagyon sok lelkileg nyitott, akár Isten valóságában hívő ember számára is nehéz elhinni másodszor azt, hogy az üdvösség az megfogható. Hogy az egy olyan valóságos dolog, hogy valóságosabb lényegében, mint ez a pulpitus, vagy az az asztal, vagy az a pad, amin éppen ülünk. Ezt is nehéz elhinni. Aztán szintén vagyunk, vannak jó akaratú emberek, akik elhiszik még azt is, hogy Isten az én lelkem, és általában az emberi lelkeknek az ura és irányítója, de nagyon nehéz elhinniük azt, hogy ő nem csak ide belül, a lélek által uralkodik, hanem igen, mint egy objektív módon, odakint is, a világban, a mindenségben, a kozmoszban. A népek világossága, a mindenség fényessége. Ezt is nehéz elhinni. Végül pedig, negyedik nehézségként és akadályként, ami ebből a történetből kirajzolódik, azt is nehéz elhinni, hogy a jó hírként és örömként megszólaló evangéliumban hát helyet kaphat a tövis, sőt az éles tőr, a fájdalom, a nem szeretem dolgok jelképe. Gondolkozzunk el, testvéreim, ezen a négy dolgon röviden, ha úgy tetszik, mint egy képletesen szólva, négy ilyen lépcsőfokon lépjünk föl, talán közelebb kerülünk Istenhez, hogy az ő közelségéből pillanthassunk vissza némiképpen hétköznapjainkra, önmagunkra, viszonyainkra, reményeinkre vagy csalódásainkra. Ezek a bibliai emberek csodálkoztak tehát. Csodálkoztak azon, hogy Isten őket megszólítja. Ha elolvassuk Lukács evangéliumának az első fejezeteit, akkor a csodálkozás mozzanata és motivuma mindegyre visszatért, hiszen Zakariás és Erzsébet két idős ember, házaspár egy meddő asszony, nincsen gyermekük, és hát természetesen megdöbbennek és csodálkoznak azon a jó híren, amikor tudomásukra hozza Isten, hogy meghallgattatott az imájuk, és fiút szül ez az asszony, ő lesz keresztelő János, Jézus útkészítője. Aztán csodálkozik Mária természetesen az angyali üzenet hallatán. Hogyan lehetséges ez, kérdezi. Aztán azt olvassuk, hogy amikor a pásztorok beszámoltak arról, hogy milyen látogatóik voltak ott a pusztán, a mezőn, akkor mindenki, aki őket hallotta, elcsodálkozott rajtuk. És itt a Simeon történetben a Jézus szüleiről olvassuk, hogy elcsodálkoztak azon, amiket Simeon nekik egy gyermekről mondott. Az egy természetes dolog, hogyha az ember valamiképpen megérzi, megtapasztalja, meghallja, mintegy az öt érzékén túli érzékszervvel az Isten jelenlétét, vagy közelségét, vagy beszédét, az természetes dolog, hogy megdöbbenünk, vagy csodálkozunk. De ez a bibliai emberek csodálkozása nem jelentette azt, hogy ők kimondták volna szívükben, hogy ez lehetetlen. Azt tudták, hogy csodálatra méltó, hogy rendkívüli dolog, hogy a mindenség ura megszólít ilyen egyszerű személyeket, mint Zakariás, vagy Erzsébet, vagy éppen Simeon. Csodálkoztak ezen, de annyira azért nem csodálkoztak, hogy megkeményedett volna a lelkük, és azt mondták volna, nem ez lehetetlen, mesékkel nem foglalkozom. Csodálkoztak, de nyitottak voltak a csodára. Nyitottak voltak arra, hogy elhiggyék végül is, hogyha a felséges úr velük valamilyen közös tervet akar indítani a földön, hát akkor ők engedelmesen beállnak ennek a tervnek a szolgálatába. Vajon büszkeség-e ez a hívő ember részéről? Ha azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten rendelt engem erre a földre, hogy végső soron tőle származik az életem. Hiszem, hogy az életemnek van valamilyen szép feladata és célja az, hogy áldás legyek, és az Isten dicsőségére legyek, és emberek javára és üdvösségére ezen a földön. Vajon büszkesége ez a kicsi, halandó, törékeny, beteg ember részéről, amikor igent mond az Isten reál vonatkozó tervére, elhinni azt, hogy az én életem arra rendeltetett, hogy áldás legyen? Nem, semmiképpen nem büszkeség, hanem mindig egy ilyen alázatban hordozott méltóság, mint ahogy Luther énekelte, mégis minket, kik földporas hitványférgek vagyunk, arra méltat, hogy fiaidnak hivassunk, s te mi atyánnak. Így csodálkoztak ezek a bibliai emberek. Így csodálkoztak, és elhitték, hogy Isten akar velük kezdeni valamit. Ismétlem, nem azt nehéz elhinni nagyon sok embernek, hogy van Isten, hanem azt, hogy ő velük kezdeni akar valamit. Van egy zsidó elbeszélés, aminek a konklúziója, a tanulsága így fogalmazódik meg három kérdésben. Kicsoda, ha nem én? Azaz, kicsoda vállaljon valamilyen feladatot, vagy szolgálatot, vagy kicsoda tegye oda, ahogy mondani szokás, vagy mondják a fiatalok, ki tegye oda a csontot, azaz kivállalja a küldetést, ha nem én. A második kérdés, mikor, ha nem most? És a harmadik, milyen ember vagyok én, ha csak mindig a magam javát keresem. Három kérdésben megfogalmazódó bölcsesség, ugyanaz, mint az Erzsébeteké és a Máriák és a pásztorok és a Simeonok bölcsessége, akik érzik a kicsinységüket, de tudják azt is, hogy nekik kell lépniük, akkor, ha Isten őket küldi el, szólítja meg. Lehet, hogy nem látványos feladattal, lehet, hogy nagyon mindennapi aprósággal, de mégiscsak őket küldi el. Aztán azt mondtuk másodszor, hogy azt is nehéz elfogadni, hogy az üdvösség megragadható, tapintható, megfogható. Péter apostol ugye ezt írja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. János írja ezt. De Péter is hasonlóan, és szintén János apostol arról beszél, hogy amit szemünkkel láttunk, kezünkkel tapintottunk, arról beszélünk az élet igényéről. Miért idézem most ezeket a sorokat? Hát azért, mert a történetben szinte ez valósul meg Simeon számára, a hosszú ideje, népe megváltását váró öreg ember számára, aki nem csak öreg és beteg, hanem reménykedő is egyszer s mind, és várakozó, és ez a várakozás élteti. Ő az, aki a lélek indítására éppen akkor megy a templomba, mikor a kisded Jézust beviszik a szülei, hogy a törvénynek megfelelő szokás, előírás, szertartás részese legyen. És ezt olvassuk, karjaiba vette őt, majd áldotta az Istent. A templomban mindig csak lelki dolgokról beszélnek, mondja az utca embere felületes megítéléssel. Lélek, lélek, de miből élek, és így tovább ragozhatnánk ezeket a nagyon felszínes bölcsességeket és megjegyzéseket. Az egész Szentírás arról beszél, hogy ha van valami, ami tényleges, ami valóságos, akkor az Istennél kezdődik és Istennél végződik. Az ige testté lett, halljuk János evangéliuma tömör karácsonyi történetét. Megfogható, valóságos, tényleges. 500 éves reformációt ünnepeltünk, a reformátorok különösképpen hangsúlyozták azt, hogy Isten lelki javai éppen olyan ténylegesek és megfoghatóak és valóságosak a mi számunkra, amilyen valóságos az úrvacsorának a jegye, a korty bor és az a darab kenyér. Ne kételkedjen senki a felől, hogy a lelki javak, a bűnbocsánat, az örök élet, Isten áldása, békessége éppen olyan valóság, mint az a falatkenyér, amit éppen lenyel. Hadd mondjak néhány példát. A terv és a ház viszonya. Hogyha valaki házat akar építeni, természetesen, hogy az első dolga az, hogy elgondolja és elképzeli azt, hogy mit is foglaljon magába az a ház, hány szobás legyen, fürdőszoba, konyha és minden egyéb. És megszületik kínos éjszakák gyötrődése árán sokszor a terv. És aztán egy idő után talán maga a ház is. Azok az emberek, akik csak olyan szinten akarnak élni, hogy csak azt hiszem, amit látok, úgy vélik, csak a háza fontos, a terv az nem is számít, az nem is létezik, mert nem is látszik, mert csak a ház látszik. Pedig a terv és a ház egymásra vannak utalva, egyik sincs a másik nélkül, egyiknek sincs értelme a másik nélkül. A terv az az elsődleges valóság, a mélyebb valóság, maga a gondolat. és utána aztán a téglákat annak megfelelően fel lehet rakni. Amikor János azt mondja, hogy az ige testé lett, azt is mondhatnánk, hogy az ige, mint Isten terve, láthatatlan, akarata a világ számára. Amikor ő karácsonykor megszületett, akkor felépült a ház. Megfoghatóvá, valóságossá lett. Önmagában a gondolat, ha gondolat marad, az csak olyan, mint a cselekedet nélküli hit. Önmagában halott. De nincsen igazi cselekedet hit nélkül, és Istenre figyelés nélkül. Mondhatja valaki azt, hogy nem valóságos, ha például a tegnap este vagy a nap folyamán valaki felhívott és szívből boldog ünnepeket kívánt, és kicsit úgy el is érzékenyültünk, hogy megemlékezett rólunk, talán egy nem is közeli barát. Jól esett. Biztos, hogy sokan vagyunk ilyenek, akik megéltük ezeket a pillanatokat. Mondhatnánk, hogy ezt nem lehet megfogni, tehát nem valóságos. Nagyon is valóságos. Mondhatnánk azt, hogy egy békében, harmóniában élő családban felnővő gyerek számára nem valóságos az az összhang és szeretet és egymás iránti tisztelet, amit a családban így megtanulhatott. Mondhatjuk azt ellenkező esetben, hogy nem valóságos, amikor széthulló családok és közösségek romjai között botorkál a gyermek és nem leli a helyét az életben. Ezek nagyon is valóságos dolgok, testvéreim. Nemrégiben kaptam egy nagyon szép kiadványt, a Magyar Földtani Társaság kiadványa. Olyan szakemberek, akik valóban az életüket arra tették rá, hogy a földet tanulmányozzák, annak az ásványait, a kőolaj lelőhelyeket, tehát tényleg nagyon realista emberek. De ennek a társaságnak van jó néhány tagja, akik hiszik azt, hogy az ember nem csak a földre rendeltetett. Arra is rendeltetett, hogy az égre nézzen, hogy az égre nézve járjon e földön. És kiadnak évente egy-két kis szép könyvet, kötetet, aminek ez a címe, hogy Ég és Föld. Mint egy jelzik a világ számára, hogy nem felejtették el azt, hogy a föld csak akkor maradhat a maga teremtett szépségében föld, ha az ember nem felejti el azt, hogy az égre nézve teremtetett. Hogy nem arra teremtetett, hogy az ember kirabolja és kizsákmányolja a maga kényelme érdekében. Milyen szép ez. Együtt a kettő, az ég és föld. Megfogta karjaiba, tartotta magát az üdvösségét, Simeon. És ez azt jelzi nekünk, testvéreim, hogy felszabadultan, bátran, örömmel hihetünk mi magunk is abban, hogy mindaz, amiről Isten igéje nekünk beszél, az nem kevésbé valóságos, mint amit tapintunk és látunk, hanem az van minden valóság mélyén. És harmadszor nehéz sokszor elhinni azt, hogy Jézus nem csak az én kis lelkemnek az ura és világossága, hanem a népek világossága. Sokszor beszélnek manapság arról, hogy annyira fontos a hit megértése és megélése szempontjából az, hogy éppen hol hangzik el az evangélium, a Krisztusról szóló beszéd. Afrikában táncoló, mozgó gyülekezetek vannak a sajátos kultúra és vérmérsékletnek megfelelően. Ezt az északi országokban, Norvégiában például, szinte elképzelhetetlen. Mert más a világ. És ez mind igaz, és sorolni lehet a példákat, de az evangélium, testvéreim, a 2000 éves története során mégis olyan kulcsnak bizonyult, ami minden zárba betalál. Minden kultúrának és minden egyéni életnek a zárába. Dél-Koreában 100 év alatt 15 millió keresztjén született újjá. Nem olyan keresztjének, akik beleszülettek ebbe a hagyományba, mert csecsemőként megkeresztelték őket, hanem nagy részük olyanok, akik valóban Isten lelkének a hívására hallották meg azt, amit meghallott Mária és Zakariás és Simeon. És olyan gyülekezetek vannak, tapasztaltam ezt saját magam, hogy mielőtt munkába indulnak, nagyon sokan, százak és ezrek, 5 órakor a templomba mennek, hogy ott imádkozzanak, hogy onnan menjenek aztán korai időben tovább a munkahelyükre. A népek világosságaként, a világ világosságaként kell és szabad rejá gondolnunk a megszületetre. A mai világ megengedi, testvéreim, azt, hogy te higgy a te lelkedben azt, amit akarsz, csak azt nem engedi meg, hogy azt hidd, hogy akiben te reménykedsz, és akit te megvallasz, az túl van a te lelked határain. Hogy annak az igénye rejá is vonatkozik, vagy annak a szeretete hozzá is elérkezhet. Mit mondhat ilyenkor az ember, amikor kikérik maguknak mások, esetleg az ő bizonyságtételére azt, hogy te megmondd, hogy ki a világ világossága. Minden érven, innen és túl, végső soron valóban semmi más nem marad a hívő ember kezében, eszközként, mint a szeretet, és mint a saját életének ilyen vagy olyan fokú odaadása. Végül pedig lehetséges-e, hogy a karácsonyi szép történetbe, mikor Simeon az ölébe veszi a várva várt messiást, lehetséges-e, hogy ebbe a szép idillikus történetbe, mint egy belerondítson, egy kegyetlen profécia, az édesanyának szóló profécia, a te szívedet is át fogja járni az éles tör, azért, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. Valóban sok szív gondolata nyilvánvalóvá lett. A kereszt alatt nyilvánvalóvá lett Júdás szívének a gondolata, és a Péter szívének a gondolata, és a Saulus szívének a gondolata, de az Isten kegyelméből nyilvánvaló lett a későbbi Péter apostol szíve gondolata, vagy Pál apostol szíve gondolata, vagy a Luteré, vagy számtalan, neves és névtelen Isten által megszólított embernek a gondolata. Hogy minden látszat lefejtődjön a szívről és a gondolatról, és megmutatkozzék az ember a maga valóságában. A mi szívünket is átjárja az éles tör. Ez csak Máriának szólt, kizárólagosan? Vagy gondolhatunk arra, hogy ilyen vagy olyan formában minden egyes hívő keresztjén ember szívét érinti az a tör, ha nem is járja át, vagy talán átjárja. A kérdés tehát az legvégül, hogy lehetséges-e keresztjén élet fájdalom nélkül, az áldozathozattal fájdalma nélkül? A Mária szívét egyféleképpen járta át a tör, az apostol szívét másféleképpen, a nagy vagy kevésbé nagy bizonyságtevők szívét szintén, de alig ha van valaki, aki Krisztus követőnek vallhatja magát, hogy ne vegyen részt a világ fájdalmában. Bármilyen okból adódjon ez a megszomorodás, vagy keserűség, vagy tehertétel, ezzel együtt jár a keresztjén élet. Hadd fejezzem be egy rövid történettel, egy elbeszélésben olvastam a napokban, hogy egy udvaron és egy közös kertben lévő két házban lakott két család, és a két család van egy-egy gyermek, egy kisfiú és egy kislány, 8-9 évesek, és hát természetesen nagy barátok is, együtt barangolják a kertet, és szedik a madárfészket, és minden gyermekkorra jellemző, nagyon szép közös emlék van közöttük. Természetesen utálják is egymást, meg szerelmesek is egymásban. És ennek a kisfiúnak születésétől fogva az arca lilafoltos volt. Az arcának az egyik fele. Sokat gúnyolták miatta, az édesanyja az iskolába se engedte, otthon tanította inkább, mindentől óvta, védte. És aztán elszakad ez a két család egymástól, és a két gyerek, és a leány ezt a fiú 40 év múlva tudja meg, mikor már felnőtt ember lesz belőle, hogy mi történt azzal a kislánnyal. Az a kislány alig bírta elviselni ezt a szakítást, és összevágdosta az arcának azt a felét, amelyik csúnya foltos volt a fiú arcán is. Miért mondom el ezt a kicsi történetet? Azt olvassuk Jézusról, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Természetesen ebben a leírásban, történetben, a szeretet megmutatásában van valamilyen makrancosság, vagy van valamilyen betegesség is, de a lényeg az, hogy a szeretet nem kíván szebb lenni, mint a másik, nem kíván több lenni, mint a másik, nem kívánja elkerülni a másik fájdalmát, valamiképpen hasonlóvá akar lenni hozzá. Jézus mindenben hasonlóvá lett mi hozzánk. Az ige testé lett azért, hogy a mi életünkben is azzá váljon. Segítsen ehhez mindannyiunkat Isten kegyelme. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igének a meghallására a 437-es ének első szakaszának az eléneklésével, csendes és szentséges így. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy ennyire közel jöttél mi hozzánk, hogy közelebb nem is jöhettél volna, akkor, amikor nek a földi életnek minden terhét, az emberi sors, minden veszélyét, nyomorúságát vállaltad. Vállaltad a gonoszságnak való kitettséget, vállaltad a megaláztatást, a gúnyolódást, a megölettetést. Engedelmes voltál a jászolig, a jászoltól a keresztig. Engedelmes voltál, mint halálig. Köszönjük neked, hogy a te történetedben mégis azt látjuk, hogy emberi gonoszságon és kereszten és minden tőrön túl te vagy a végső valóság. Tied az első és az utolsó szó, és a te jóságodat és a te szeretetedet nem győzheti le semmi. Ezért olvashatjuk, a szeretet el nem fogy soha. A te szereteted nem fogy el soha, mennyei édesatyánk. A mi szeretetünk nagyon sokszor elfogy. Képtelenek vagyunk szeretni embertársainkat, de még magunkat is. Magunkat sem tudjuk sokszor elfogadni, mennyivel kevésbé körülményeinket. Köszönjük, hogy karácsony azt jelenti, megbékélhetünk te benned, mert te elfogadtad az elfogadhatatlan körülményeket, hogy abban elfogadható módon és valóban az Isten dicsőségére így. Így éltél, Urunk Krisztusunk, így mentettél meg minket a te életed számára. Segíts, hogy igen tudjunk mondani erre az életre. Imádkozunk egy gyülekezet minden egyes tagjáért. Különösképpen azokért, akik a karácsonyt is egyedül voltak kénytelenek ünnepelni. Légy közel hozzájuk magányukban. Te szólítsd meg a te lelked által őket, és vigasztald. Imádkozunk azokért a családokért, ahol különös betegség vagy teher nehezíti a mindennapokat, vagy akadályozza a háladást, te add nekik is a mindenek ellenére való háladásnak a kegyelmét. Áld meg most közösségünket, segíts, hogy olyan bizonyos legyen számunkra és életünk egészére nézve a te ígéreted, mint amilyen bizonyos az a kenyér, amelyet kezünkben tartunk néhány perc múlva. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket a te nevedért. Amen. Szíve csendességében mondja el mindenki kérését, háláját Isten előtt.